Rádióegyetem. Retorikai előadások. Tetthelyek. Toposzok a krimikben. Major Hajnalka előadása.
Első hallásra talán megdöbbentő lehet az előadás címe és témája. Tetthelyek. Krimi szövegek elemzése. Mi köze lehet egy ilyen véres témának a retorikához? Ha azonban visszatekintünk a retorika történetére, világossá válik, hogy a törvényszéki beszéd és a detektív történet milyen sok szálon kapcsolódik egymáshoz. A tömegirodalom e műfaja ellen gyakori a vád, hogy csak az extrém izgalmasságra koncentrál, ezért hősei, sokszor cselekmény fordulatai is sematikusak, ahogy Radnóti Sándor írja némi iróniával. A ködös éjszakában felhangzó magányos sikoltás rendszerint óramű pontossággal érkezik el. A fiatal lányok vagy a brutális halál, vagy a megmentő szerelem áldozatai lesznek. De miért olvasunk akkor krimit? És a már egyszer olvasott krimit miért olvassuk el újból? Előadásomban a választott szöveget, Agatha Christie 10 kicsi néger című krimiét nem irodalmi műként vizsgálom. Azt próbálom bemutatni, hogy a nyomozás az emberi megismerés folyamatával rokon, és alapjául azok az eszközök szolgálnak, melyeken már az antik retorika is alapult, az élforrások vagy a toposzok. Elsőként meghatározom a krimi és az élforrás fogalmát. Ezután röviden összefoglalom az elemzendő krimi eseményeit, a gyilkos személyét természetesen nem árulom el, és a lapon szereplő szövegrészletben megvizsgálom a szereplők érvelését. Harmadik pontban az élforrások szerepét összegezném az emberi ismeretszerzésben. Kezdjük a tettekkel. Maga a krimi elnevezés a latin crimen bűntény szóból ered. A világirodalmi lexikon meghatározása szerint a műfaj egyrészt leszűkül a jogi értelemben vett bűnesetekre, másrészt témáját valami extrém izgalmasságra koncentrálva bonyolítja, például ilyen lehet az eset borzalmas vagy izgalmas körülménye, illetve a nyomozás intellektuális feszültsége. Benyovszky Krisztián szerint a krimi értetője a titok. Idézem. Minden titok feszültséget és izgalmat kelt, s ezzel együtt a kíváncsiságunkat is fölébreszti. A titokkal, rejtélyekkel manipuláló szövegek kihívást jelentenek az olvasó számára, mivel olyan kérdéseket intéznek hozzá, melyek sikeres megválaszolása az ő találékonyságának, leleményességének és ravasságának lesz a fokmérője. A titok megfejtésének módszereiként említi az indukciót, a dedukciót és Peirce fogalmát, az abdukciót, amikor feltételezünk egy törvényt és megpróbáljuk az előttünk lévő eredményt ennek eseteként felfogni. Az abdukciót más néven hallgatólagos következtetésnek, magyarázó hipotézisnek is nevezik. És hogyan segíthetik a nyomozó-olvasó munkáját a helyek, a toposzok? Az élforrások nem alkotnak egységes rendszert, Arisztotelész retorikájában 28-at említ meg. Ezek száma és besorolása viták témája, erre most nem térnék ki. A kiadott lapon szereplő táblázat Adamikné Jászó Anna tanárnő az Olvasás múltja és jelene című könyvének felosztását követi, elkülönítve a külső, a belső és a speciális élforrásokat. Ha a táblázatot nézik, akkor alulról kezdem. A speciális élforrások az egyes beszédfajtákhoz kapcsolódnak. A törvényszéki beszéd jellemző élforrása a jogos és a jogtalan, a tanácsadó beszédé a hasznos és a káros, a dicsérő beszédé pedig a szép vagy a rút toposza. A külső élforrásokat, hogy visszatérjek választott témámhoz, a krimihez, például a rendőrségi helyszínen is tárja fel. Összegyűjtik és lefényképezik a jeleket, kihallgatják a tanúkat. Ezután jön el a belső vagy általános élforrások ideje. A tények okokozati lánca alakítása, amely elvezet a tettes kilétének, bűnösségének, bűnének meghatározásához. Ehhez használja a nyomozó és a krimi olvasója is a meghatározás és a felosztás műveletét, vagy az összehasonlítás, a különbség, a fokozat élforrását. Megvizsgálja a viszonyokat és a körülményeket. A hipotézis a hamisnak bizonyul, a folyamatot újrakezdi, amíg megnyugtató eredményre nem jut. Éppen úgy, mint a laboratóriumban dolgozó kutató, a világot megismerő gyermek, vagy pedig a szerelmes, aki arra keres bizonyságot, hogy hű maradt-e hozzá a szerelme. De nézzük a konkrét példát, Agatha Christie klasszikus krimiét. A történet kezdetén 10 egymásnak ismeretlen ember érkezik a Néger szigetre. A szigetet az ismeretlen és rejtélyes V. A. Lucky vásárolta meg, és egy pazar villát épített rá. A vendégek egy apró csónakon kelnek át, és érkeznek a fényűző házhoz, ahol a két alkalmazott Mr. és Mrs. Rogers fogadja őket. Hamar kiderül, hogy Mr. Lucky nincsen sehol, sőt arra is fényderül, hogy valójában még egyik vendég és az alkalmazottak sem találkoztak vele. A vendégek szobáikban a falon bekeretezve egy gyermekdalt olvashatnak, a 10 kicsi néger mondókáját. Az ebédlőben 10 néger szobrocskát találnak az asztalon. A különleges körülmények tehát adva vannak a krimihez, és nem sokára következnek a borzalmak is. Amikor a vendégek vacsorához ülnek, egy távoli grammofonból egy ismeretlen hang szólal meg, és a vendégek mindegyikét gyilkosság elkövetésével vádolja meg. Titokzatos körülmények között, de a falon lévő mondóka eseményeire kísértetiesen hasonló módon egyik haláleset követi a másikat a szigeten, és minden gyilkosság után egy néger szoborral kevesebb lesz az asztalom. A részlet megértéséhez néhány szereplővel meg kell ismerkednünk, ők is szerepelnek a lapon. Akik beszélgetnek, dr. Edward George Armstrong, egy elismert orvos, akit az ismeretlen hang azzal vádol, hogy felelős egy páciense haláláért. Tudjuk róla, hogy korábban nem vetette meg az italt. Beszélgetőtársa Philip Lombard kapitány, magas, kékszemű, napbarnított bőrű, kegyetlen szájú, bajszos fiatalember, akit azzal vádol az ismeretlen hang, hogy egy kelet-afrikai törzs 21 tagja meghalt miatta. Akikről beszélnek, Mr. és Mrs. Rogers, a szakácsnő, illetve a Néger-szigeti ház inasa, és mint tudjuk, a krimiben nagyon gyakran a komornyik a gyilkos, de azt még nem tudjuk, hogy itt is ő-e. Illetve beszélnek még Lawrence John Walgrave-ről, aki egy idős, jómodorú, hosszú, teknős nyakú, ravasz szemű, görnyed hátú, szivarozó, nyugalmazott bíró. Őt is azzal vádolják, hogy a törvények kijátszásával ítélt el egy vádlottat. V.A. Lucky, a Néger-szigeti ház tulajdonosa, az eredetiben unknown, és Anthony James Marston, 180 centi magas, feltűnően kékszemű, napbarnított arcú fiatalember, aki szeret az autójával szágúdozni, és őt azzal vádolja a hang, hogy elütött két gyereket. Ő már a jelenet idején halott. A kiválasztott részlet 3 elkülöníthető egységre tagolódik, mindegyiknek a határán meg fogok állni, és összefoglalom, hogy mi is történt eddig. Nézzük tehát a részletet, amelyben Philip Lombard és Armstrong doktor beszélgetnek arról, hogy a Rogers házas pár, tehát az alkalmazottak, felelőssé tehetők-e előző munkaadójuk egy idős hölgy haláláért. Armstrong hangja megkönnyebbülten csenget. Philip Lombard tudja, miről van szó. Lombard folytatta. Vagyis elfogadjuk azt az állítást, hogy Rogersék annak idején gyilkosságot követtek el, és nem leplezték le őket. Mit gondol, hogyan csinálták? Megmérgezték az öreg hölgyet? Egyszerűbben is történhetett. Itt tehát egy összehasonlítási fokozattal érvel az orvos. Az az alapja ennek, hogy az egyszerűbb eset nagyobb valószínűséggel következik be. Megkérdeztem Rogers-től ma reggel, mi baja volt Miss Bradynek. A válaszából sok mindenre fény derült. Ez tehát egy tanúvallomás, külső érforrás. Nem akarok részletes orvosi magyarázatokba bocsátkozni. Tény az, hogy a szívbajosoknál bizonyos esetekben amilnitritet alkalmaznak. Ez egy külső érv, precedens. Ha jön a roham, feltörnek egy fiola amilnitritet, és a beteg belélegzi. Ha az amilnitritet megtagadják a betegtől, nos, a következmények könnyen végzetesek lehetnek. Itt pedig viszonyokkal, előzménnyel, illetve következménnyel érvel az orvos. Philip Lombard elgondolkozva megjegyezte. Hát ez csak ugyan egyszerű. Meglehetősen nagy kísértés lehetett. Itt is a körülményekkel a lehetséges, illetve a lehetetlen érforrását használva érvel. Az orvos bólintott. Úgy van, tulajdonképpen nem kell semmit se csinálni. Nem kell azént szerezni és beadni, egyszerűen csak meg kell tagadni az orvosságot. Itt is összehasonlítással, különbséggel érvel. És Rogers ének idején elrohant, hogy orvost keressen, vagyis meg voltak győződve róla, hogy soha senki se jön rá a dologra. És ha rá is jön, semmit se tud rájuk bizonyítani, tette hozzá Philip Lombard. Eddig tart az első részlet, a gondolkodás folyamata a következő. Először mérlegelik a külső érveket a valószínűség foka szerint, majd pedig tisztázzák az időviszonyokat és az ok-okozati viszonyokat Rogers gyilkossággal kapcsolatban a körülmények figyelembevételével. Ez az első abdukció, amit az orvos Dr. Armstrong vázol fel Lombardnak, a következtetés pedig az, hogy az öreg hölgy nem véletlenül halt meg, a Rogers házaspár meggyilkolta méghozzá nyereségvágyból. Most következik a második egység. Hirtelen összeráncolta a homlokát, mi a Lombardról van szó. Persze sok mindent megmagyaráz. Armstrong zavartan azt mondta, nem értem. Arra gondolok, hogy megmagyarázza a Négel-szigetet, mondotta Lombard. Vannak gaztettek, amelyeket nem lehet rábizonyítani azokra, akik elkövették. Itt egy meghatározás, illetve azon belül felosztással érvel. Ilyen például Rogersék esete. Vagy hogy egy másik példát mondjak, itt van az öreg Voltév, aki szigorúan törvényes keretek között gyilkolt. Itt két külső érvet, két példát használ. Maga elhiszi ezt a mesét? Kérdezte élesen Armstrong. Philip Lombard elmosolyodott. De még mennyire, hogy elhiszem? Wargrave annak rendje is mondja szerint meggyilkolta Edward Sentent, meggyilkolta pontosan úgy, mint a tört döfött volna a szívébe. Itt egy hasonlítással, hasonlósággal érve, és most jön a különbség. De volt annyi esze, hogy a gyilkosságot a bírói székből kövesse el, talárban és parókában. Így aztán a szokásos módon nem lehetett rábizonyítani ezt a kis gaztettet. Armstrong agyán hirtelen átvillant a gondolat. Gyilkosság a kórházban. Gyilkosság a műtőasztalon. Biztos. Igen, hold biztos. Philip Lombard folytatta. Ezért hívott meg bennünket Mr. Lucky. Így kerültünk a Négel-szigetre. A második tematikus egységben tehát Lombard veszi át a beszélgetés irányítását, kimondva az általános szabályt az elején. Vannak olyan büntetek, amelyeket nem lehet bizonyítani. A szabály kimondásához meghatározást használ, ezek után pedig példákat keres, amivel a tételt igazolhatja, tehát dedukciót használ. A példa Wargrave bíró esete. Ez az eset megköveteli, hogy ismét visszatérjen a gyilkosság meghatározásához, és összehasonlítsa a hagyományos értelemben vett törvényekkel büntethető gyilkosságot, és azt a típust, amikor a bűnösség nem bizonyítható ilyen egyszerűen. A hasonlóságok és a különbségek vizsgálata után ismét a viszonyok tisztázása következik. Armstrong követi Lombard gondolatmenetét, és agyán átvillan a bizonyított tételhez egy másik hasonló példa is, a saját orvosi műhibája. Ugyanis ittas állapotban operált, és ezzel a beteg halálát okozta. Látjuk, hogy a neve ironikusan beszélő név, hiszen Armstrong erős kart jelent, és pont a kezének a remegése okozta a páciens halálát. A hasonlóság felismerése után már adódik az ok-okozati viszony. Valaki, V.A. Lucky, olyan embereket hívott meg a Négel-szigetre, akik valamennyien bűnt követtek el, de a törvény előtt ártatlannak bizonyultak. A legfontosabb kérdés megválaszolását, miért hívták őket ide, azonban felfüggeszti Lombard, az olvasó intellektuális feszültségét tovább fokozva. Tehát most jön ez a kérdés, amire egyelőre nem kapunk választ. Armstrong mély lélegzetet vett. Elérkeztünk a lényeghez. Tulajdonképpen mi célból hívattak ide bennünket? Magának mi a véleménye? Kérdezte Philip Lombard. És erre nem válaszol, de következik a harmadik egysége a részletnek. Armstrong hevesen magyarázni kezdett. Térjünk csak vissza egy pillanatra ennek az asszonynak a halálára. Milyen feltevések lehetségesek? Itt Mrs. Rogers, ugye a szakásnőről van szó. Az egyik, hogy Rogers gyilkolta meg, mert attól félt, hogy az asszony esetleg elárulja. A másik, hogy az asszony idegei felmondták a szolgálatot, és a legegyszerűbb megoldást választotta. Itt ugye először meghatározással, felosztással érvel, utána pedig az okokat keresi, és összehasonlítja, hogy melyik a valószínűbb ok a kettő közül. Vagyis öngyilkos lett mi, mondta Philip Lombard. Maga hogyan vélekedik a dologról? Elképzelhető volna, felelte Lombard. Igen, elképzelhető volna, ha nem ez volna a feltevésünk Marston halálával kapcsolatban is. 12 órán belül két öngyilkosságot kicsit nehéz bevenni. Itt ugye lehetséges, lehetetlen, megint a körülmények segítenek a mérlegelésben. És ha azt akarja mondani, hogy Anthony Maston, ez a fiatal fickó, akinek nem voltak idegei, és esze is nagyon kevés, begyulladt, mert elgázolt két gyereket, és ezért előre megfontolt szándéka öngyilkos lett, hát akkor azt kell mondanom, hogy a gondolat egyszerűen nevetséges. Itt ellentmondáson alapuló érvet használ, illetve a személyekből vett érvel, tehát a körülmények vizsgálatával érvel. És különben is, hogy jutott a méreghez? Tudtam, hogy a ciánkái nem olyasmi, amit az emberek csak úgy a mellényzsebükben szoktak hordozni. De hát ez már a maga szakmája. Itt is személyekkel, illetve dolgokkal érvel, tehát a körülmények segítségével. Épeszű ember csak ugyan nem hord magánál ciánkálit, mondta Armstrong. Lehet, hogy olyas valakitől kapta, aki darazsat akart írtani. Vagyis valami szorgalmas kertésztől vagy gazdától, mi? Nem. Anthony Maston esetében erről se lehet szó. Szerintem arra a ciánkálira feltétlenül kell találnunk valami magyarázatot. Vagy azt, hogy Anthony Maston már ideérkezés előtt elhatározta, hogy öngyilkos lesz, ennél fogva már előre felkészült rá, vagy valami egyebet. Mi egyebet? Sürgette Armstrong. Philip Lombard elvigyorodott. Miért akarja, hogy én mondjam ki? Amikor már úgyis ott van a nyelve hegyém. Persze, hogy Anthony Mastont meggyilkolták. A gondolatmenet a következő láncszemeként a beszélgetés utolsó egységében tehát újabb két rejtét tisztáznak Mrs. Rogers és Anthony Maston halálával kapcsolatban. Ők már mindketten a beszélgető partnerek személyes ismerősei, velük együtt érkeztek a szigetre, a haláluk okának tisztelése tehát élet-halál kérdése számukra. A meghatározás és az összehasonlítás után a viszonyok és a körülmények tisztelésával derítik ki. Maston, a felelőtlen aranyifjú egyénisége kizárja az öngyilkosságra való hajlamot, ez ugye személyekből vett érv. Az öngyilkosság teóriát pedig tovább gyengíti, hogy Mrs. Rogers esetében is ezt feltételezték. A valóság hierarchiájában elhelyezve kevéssé valószínű, hogy fél nap alatt ketten is öngyilkosságot kövessenek el. Lombard eljutatja eddig a felismerésig Armstrongot, de jó tanárként kognitív erőfeszítést vár tőle, hogy ő mondja ki, mindkét esetben gyilkosság történt. A két szereplő tehát felismerte, hogy azért hívták őket a szigetre, mert a múltban bűnt követtek el, titokzatos vendéglátójuk célja pedig, hogy megtegye azt, amit az igazságszolgáltatás elmulasztott, megbüntesse őket. A részlet gondolatmenete szabályos szillogizmust alkot. Mind a 10 vendég a szigeten gyilkos, tehát ugye bűnhődnie kell. 2 vendég már halállal bűnhődött, meggyilkolták. A konklúzió pedig ebből adódik, tehát a többi 8-at is meg fogja gyilkolni valaki, V.A. Lucky, a meghívójuk. Az utolsó sokkoló következtetés tehát, amit a beszélgető partnerek levonhatnak, hogy Mrs. Rogers-hez és Mastonhoz hasonlóan őket is meg fogják gyilkolni. A regény további részében azt próbálják kideríteni, hogy ki ez a rejtélyes gyilkos. Természetesen ezt nem árulom el, de akik olvasták a regényt, azok megerősíthetik, hogy elhangzott már a neve, és a kiadott lapon is szerepel, hogy ki a gyilkos. Az nem, hogy ki a gyilkos, csak a gyilkos neve. Mielőtt azonban véletlen kimondanám ezt a nevet, visszatérek a toposzokhoz. Az elemzett részletben a két szereplő az érforrásokat metakognitív stratégiaként alkalmazva segítette egymást az összefüggések megteremtésében, hasonlóan a szókratészi dialógusokhoz. A mai pedagógia ezt álványozásnak nevezi, az iskolai oktatás célja éppen az lenne, hogy az iskolai problémáktól és a tanári vezetéstől elszakadva a diákok saját életüknek problémáit is sikeresen oldják meg, ezeknek a metakognitív stratégiáknak az alkalmazásával. A krimi gyakran emlegetett sablonossága tehát abból adódik, hogy cselekménye az emberi tudás megszerzésének metaforája. Benyovszky Krisztián szavaival azt a folyamatot mutatja be, ahogy a homály fokozatosan oszladozik, az ismeretlen ismerté válik, a tudatlanság tudásba csapát, míg nem napvilágra kerül az igazság, hogy mi is történt valójában. A nyomozás nem csak a retorika, a dialektika vagy a pedagógia szempontjából érdekes, hanem szemiotikai, hermeneutikai vonatkozásai miatt is. A bűnöző hiába hagy jeleket, ha a nyomozó nem ismeri fel ezek jelentőségét. Ezért van szüksége intellektusára, feladatmegoldási stratégiára és az érvtípusokra. Az érforrások megismerése tehát nem csak a nyomozók, a nagy detektív vagy a krimi rajongók számára lehet fontos. Hasznos lehet tudományos esetek vizsgálásakor, magánéleti problémák esetén, vagy ha 3 perces rögtönzést kell írni a szónok versenyen. Segítenek gondolkodni és a gondolatoknak helyes, érthető nyelvi formát adni. Ismét bebizonyosodott tehát, hogy igaza volt Babicsnak, a retorika beszélni és gondolkodni tanít. Köszönöm a figyelmet.
Elhangzott Rádióegyetem. Retorikai előadások. Major Hajnalka, Tett helyek, toposzok a krimikben. Az ELTE BTK-n 2011. november 18-án elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.